Istennek szent és tiszta igét olvasom a 126. Zsoltárból az egész Zsoltárt. Mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt nyelvünkön. Ezt mondták akkor a népek. Hatalmas dolgot tett ezekkel az Úr. Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk. Fordítsd jóra sorsunkat, Uram, a délvidéki kiszáradt patakmedrekhez hasonlóan, akik könnyezve vetettek, újongva fognak majd aratni. Aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, újongva érkezik, mikor kevéit hozza. Nem tudom, kinek milyen szokása van így év végén, hogyan áll meg, hogyan tekint vissza. Tudom, hogy vannak, akik elutaznak, tudom, hogy vannak, akik többekkel együtt leülnek, és így visszatekintenek. Tudom, hogy egyre népszerűbb a Jírkompesz kitöltése is. Tudom, hogy van, aki a kedvenc zenéjét elkezdi visszahallgatni, vagy egy lejátszási listát készít. Különbözőképpen tudunk megállni. Én minden évben így év végén előveszem a határidőnaplomat, és hétről hétre az egészet átlapozom, milyen találkozások, beszélgetések voltak, milyen élményeim voltak, milyen baráti összejövetelek voltak, hogyan kapcsolódtunk ki családilag, és mi az, ami megtöltötte ezt az évet. Rengeteg olyan dologra nyitja fel a szememet ilyenkor ez az időszak, amit egyébként már elfelejtettem volna, mert a mindennapokban élek. Bármi is az itt lévők módszere, mindenképpen érdemes viszont megállni. Itt Gazdagréten van egy nagyon gyakori jelenség, mégpedig az, hogy reggel az emberek rohannak a buszhoz, hogy beérjenek a városba. És elindulnak valamelyik nagy tömbből, kilépnek az ajtón, és elkezdenek futni, vagy így erősen sietve menni, és indulnak ide a fő utcára, hogy ide érjenek a buszmegállóba, és elérjék azt a buszt, látják is, hogy jön a busz, és el akarják érni. Csak hogy ezzel párhuzamosan, ugyanezeken az utcákon ott vannak a kutyasétáltatók is, akiknek sokszor elengedve ott a kutyájuk sétál nagy békésen, póráz nélkül, semmit sem sejtve, felfedezve a területet, és az a jelenség következik, hogy egyszer csak megérkezik a semmiből egy hirtelen futó ember, és ez a kutya megijed, és hirtelen elkezd vadul ugatni, vagy elkezd utána menni, vagy elkezdi megpróbálni megfogni a gazda, utána ugrik utána, a futó ember megpróbál lelassítani, azt se tudja, mit csináljon, és az egész egy ilyen kavalkáddá alakul. Ilyenkor a siető emberek pontosan azért, mert tudják már, hogy ez a szituáció mit rejt, dönthetnek. Lelassítanak, de akkor kockáztatják, hogy a busz nem érik el, viszont a kutya nem támadja meg őket, vagy pedig gyorsítanak és vállalják azt a kockázatot, hogy a kutya vagy megtámadja őket, vagy nem. Talán ahogy jövő évbe belemegyünk, nekünk is egy döntéshelyzetünk van, hogy vállaljuk-e azt, hogy most megállunk, lelassítunk, visszatekintünk, vagy pedig rohanunk úgy tovább, ahogy eddig is rohantunk, ahogy jön egymás után a sok-sok teendő, a sok-sok esemény. Viszont akkor kockáztatjuk azt, hogy ami eddig volt, ami eddig lezáratlan beszélgetés, lezáratlan szál, lezáratlan élmény, lezáratlan munkahelyi dolog, gyülekezeti dolog, az futni fog utánunk. Az támadni fog, az ugyanúgy rendezetlen szál marad a jövőben is. Megállhatunk, visszatekinthetünk. Ebben segít nekünk a 126. Zsoltár, ami egy visszatekintő Zsoltár. Akkor íródott, amikor Izrael népe Jézus előtt sok pár száz évvel hazaérkezik egy fogságból. 60-70 évig egy fogságban voltak, először Asszíriában, majd pedig Babilonban. És évtizedekkel később, mikor hazaérnek ebből a fogságból, akkor írják meg ezt, a Zsoltárt. És ezt olvassuk ebben a Zsoltárban, hogy mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az álmodók. Megtelt a szánk nevetéssel, örömre fordult a szánk. Ezt olvassuk ebben a Zsoltárban. Ez egy nagy lecke a számunkra. Visszatekintve, azt tudjuk-e mondani, hogy ez az időszak, ez az év olyan volt, mint egy álom? Vajon, ha visszatekintünk, azt tudjuk mondani, hogy ez az év olyan volt, mint egy álom? Biztos a legtöbben azt mondják, hogy Dehogy is. Dehogy volt olyan, mint egy álom. Tele volt betegséggel, tele volt szenvedése, tele volt munkai konfliktusa, munkahelyváltása, tele volt rossz emlékekkel, tele volt megbántódása, tele volt családi viszálya, nehézségekkel, tele volt rossz emlékekkel. Idegesített a főnököm, a családtagom, a testvérem, bárki. Olyan sok fájdalom volt benne, de hogy volt olyan, mint egy álom. Inkább olyan volt, mint egy rémálom, ahogy visszatekintünk. De emlékezzünk arra, hogy amikor ez a Zsoltár íródik, akkor a zsidóknak sem olyan sorsa volt, mint egy álom. Fogságban voltak. Egy megszokott élethelyzetből el kell költözniük több száz kilométerre. A gyerekeik sohasem látták ezt a területet. Vissza kell költözniük, újjá kell építeniük azt, ami lerombolódott. Házakat, templomokat, az egész várost, a kultúrájukat, a mindennapjaikat. Semmiük nem volt. Romba volt az egész életük. Mégis, amikor visszatekintenek, nem azt mondják, hogy ez olyan volt, mint egy rémálom, hanem hogy olyan volt, mint egy álom, mert ott volt velünk az Úr, és jóra fordította a sorsunkat az Úr. Amikor visszatekintenek, ők döntenek, hogy erre úgy tekintenek vissza, mint egy álomra. Volt rossz is, jó is, de ami ebből jó volt, azért hálát adunk, Urunk. Arra úgy tudunk tekinteni, hogy valóban, ahogy visszatekintünk, abban volt olyan, mint egy álom. Talán az előző évünkben nekünk is voltak tragédiák, rossz dolgok, kihívások. Rengeteg olyan esemény, ami inkább szívott minket, akár érzelmileg, akár kapcsolatilag. Mégis itt van ez a Zsoltár. Itt van Isten népének a példája. Hogy egy ilyen helyzetben, amikor nekik is olyan élethelyzetük volt évtizedeken át, mint egy rémálom, vissza tudnak tekinteni úgy, hogy ebben volt olyan is, ami álomszerű. Minden viszonyítás kérdése. Hadd hozzak el egy rövid példát Örkény Istvántól, egy egyperces novelláját, ami olyan szépen körülírja azt, hogy milyen is ez a helyzet. Hogy tudunk visszatekinteni, és mit jelent az, hogy álomszerű lehet valami akkor is, amikor nekünk úgy tűnik, hogy ez egy rémálom. Örkény Istvánnak Gondolatok a pincéből című egyperces novellája így szól, tényleg egy perc. A labda egy betört ablakon keresztül leesett az alaksori folyosóra. Az egyik gyerek, a házmesterék 14 éves kislánya lebicegett érte. Szegénykének a villamos levágta a fél lábát, és boldog volt, ha labdát szedhetett a többieknek. Az alaksorban fél homály terjengett. De azért feltűnt neki, hogy egy sarokban megmozdult valami. Cicus, szólt oda a falhábú házmester kislány. Hát te hogy kerülsz ide, kis cicám? Fölkapta a labdát, és ahogy csak tudott, elsietett vele. Az öreg, csúnya és rosszagú patkány, őt nézték cicának, meghökkent. Így még nem beszélt vele senki. Eddig csak utálták, színnel haigálták, vagy rémülten elmenekültek előle. Most jutott eszébe először, hogy milyen más lett volna minden, ha a történetesen cicának születi. Sőt, mert ilyen tehetetlenek vagyunk, mindjárt tövebb szőtte ábrándjait. Hát még ha falábú házmester kislánynak születi. De ez már túlságosan szép volt. Ezt már el se tudta képzelni. A 126. Zsoltárban Isten népe visszatekint, és azt tudja mondani, hogy olyanok voltunk, mint az álmodók. Megtehet a szánk nevetéssel. Rengeteg kín, rengeteg nehéz helyzet volt. Mégis azt tudjuk mondani, hogy ilyen volt az évünk. Mennyi hála lehet benne. Örkény István a maga kompakt és lényegre törő stílusában azt fejezi ki, hogy mennyire viszonyítás kérdése az, hogy milyen a mi életünk. És lehet, hogy ami nekünk egy rémálomnak tűnik, az más valakinek álomszerű lett volna. Lehet, hogy az, hogy teljesen természetes számunkra, hogy egészségesek vagyunk, az valaki másnak, aki folyamatosan újra és újra beteg, vagy egy beteget kísér, egy álom lett volna. Lehet, hogy valaki, aki a munkájában zsörtölődik már nagyon régóta, és tele van fájdalommal, panasszal, és ilyen nehéz kollégákkal, valaki másnak ez egy álom lenne, hogyha olyan helyen dolgozhatna. Ha ennyit elért volna. Lehet, hogy valakinek, aki az ünnepek alatt egyedül volt, Pont az lenne az álma, hogy másokkal együtt lehessen. De ott vannak például az anyukák, akik tele vannak gyerek zsivallyal, tele vannak főzéssel, csomó teendővel. Számukra meg pont, hogy egy álom lenne, ha csak néhány órát csendben tölthetnének egyedül valahol egy nyugodt helyen. Olyan, mint egy álom. Valaki másnak. Lehet, hogy olyan lenne, mint egy álom a mi helyzetünk. És mikor erre az igehirdetésre készültem, egyre erősebb lett számomra személyesen is az az üzenet, hogy minden viszonyítás kérdése. Ez az Isten népe vissza tud úgy tekinteni, hogy egy nehéz helyzetben azt mondja, hogy ez egy álomszerű. Én meg egyre jobban így értettem is ezt az igét, de el is távolítottam, hogy persze rájuk igaz, meg mindenki másra igaz a gyülekezetben, de ülök itt, hallgatom ezt az igét, és így eltaszítom, hogy igen, lehetne így, lehetne ez viszonyítás kérdése, de nekem annyira nehéz élethelyzetem volt, annyira sok fájdalomért. Ez rám nem igaz. Ott egy fal, ez rólam lehullik. Ez rólam lepattan, rám nem igaz. Talán így ülünk most is itt, hogy jó ezt hallani. Jó, ez igaz, tényleg, de jó, hogy ők így örültek. Rólam ez mégis lehullik, mert annyi fájdalom ért engem. És ahogy készültem, mint egy bizonyságtételként egyre jobban azt éltem meg minden szituációban, hogy Isten megerősíti azt, hogy tényleg lehet úgy hálát adni, mint a 126. Zsoltárban. Beültünk az autónkba Edinával, és elkezdtünk utazni, és Berta elkezdett sírni, és ilyenkor a rádióval szoktuk lenyugtatni, vagy ez az egyik módszer, és bekapcsoltuk, és az első szám, ami megszólalt, az az volt, hogy ha nem hiszed el, hogy az élet egy ajándék, akkor nézd meg jobban, hogy élnek anyádék. És persze fura ez az idézet egy Isten tiszteleten, egy ige hirdetésben, de értitek, viszonyítás, egy másik. Ugyanígy készültem erre az ige hirdetésre, megnyitottam a Facebookot, és ott volt egy kárpátaljai embernek a posztja, egy kép, hogy miért lehetsz hálás, 10 dolog. Csak úgy kiposztolt a Kárpátaljáról. Ilyenekkel, hogyha tele van a mosogatód szennyessel, hálás lehetsz, hogy de jó, hogy van mit enni. Hogyha állandóan gyerekzaj van, és mindig el kell pakolnod, hálás lehetsz, hogy de jó, hogy neked lehetnek gyerekeid. Megtelhet a szívünk örömmel, nevetéssel. Lehet olyan az évünk a visszatekintésben, hogy ez olyan volt, mint egy álom. De közel tudjuk engedni magunkhoz akkor, amikor alapvetően lehet, hogy sokszor olyanok vagyunk, hogy pont a negatívat, a fájdalmat, a nehézséget vesszük észre. Szóval, ha visszanézünk az évünkre, sok mindent láthatunk benne. De az biztos, hogy mindenkinek van néhány, vagy több olyan dolog, ami álomszerű, ami örömre vagy nevetésre ad okot. Még akkor, hogyha mellette ott van ez a sok nehézség, fájdalom is. És olyan csodálatos, hogy ezt leírja, hogy akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt a nyelvünkön. És akkor azt mondták a népek, nem Izrael népe, egy másik nép róluk, hogy hatalmas dolgot tett ezekkel az Úr. És erre mondják ők válaszul, hogy hatalmas dolgot tett velünk az Úr. Valóban. Ezt mások erősítik meg. Felismerjük-e azt, hogy 365 nap, ami mögöttünk van, az 365 ajándék volt Istentől, amiben rengeteg dolgot elrejtett, amiben ott van az ő gondviselése, ott vannak az ő ajándékai, ott vannak az ő kis szeretett cseppjei. Az tényleg olyan volt, mint egy öröm. Ne óckodjunk, merjünk örülni, merjük ezt észrevenni, merjünk hálát adni. És ne hagyjuk azt, hogy csak lenyomjanak bennünket a szürke hétköznapok. Amikor az ünnepek alatt, karácsonykor, adtunk egymásnak ajándékot, ugye mindenkinek jó érzés volt az, hogy odaadta ezt az ajándékot, és ahogy látta, hogy a másik kibontja, és örül neki, örömmel fogadja. Minden ajándékozónak ez jól esik, hogy azt látja, hogy a másik örömmel fogadja ezt. Vajon Isten, amikor megajándékozott minket rengeteg dologgal, 365 napon keresztül, akkor látja-e rajtunk azt, hogy örülünk neki, hogy boldogok vagyunk, hogy megtelik a szánk nevetéssel? Vajon látja-e azt, hogy észrevesszük, hogy mennyi ajándékot adott ő nekünk? Látja-e rajtunk ezt? Egy amerikai teológus John Piper fogalmazott a következő képpen. Az ő életének és teológiájának egy fő központi üzenete így szól. Istent akkor dicsőítjük a legjobban, amikor a leginkább elégedettek vagyunk vele. Akkor dicsőítjük, semmi baj, így is tudunk figyelni. Istent akkor dicsőítjük a leginkább, amikor a leginkább elégedettek vagyunk vele. Amikor a leginkább örülni tudunk, öröm van a szívünkben, ő vele kapcsolatban. Merjünk örülni, merjünk boldognak lenni. És a harmadik dolog, amit tanulhatunk ebből a Zsoltárból, hogy ezt másoknak is mondjuk el. Itt láthatjuk, előbb is mondtam a harmadik versben, és a másodikban, hogy más népek mondják azt, hogy hatalmas dolgot tett ezekkel az Úr. És Izrael népe ezt továbbadja, elmondja, le is írja, mi is hallhatjuk most, hogy Isten valóban hatalmas dolgokat tett velünk. Ezt mi is elmondhatjuk. És ha megkérdeznek minket, hogy milyen volt az év, olyan könnyű az a beszélgetés, olyan könnyűen kialakul az a beszélgetés, hogy hát annyi kihívás volt benne, még egyszer nem szeretnék ilyen évet. Azt, ami most volt, soha többet. Tanultam belőle, én ilyet többet nem szeretnék. És a másik reagál, hogy teljesen egyetértek. Az enyém is olyan nehéz volt, annyi kihívás volt benne, annyi szenvedés volt benne. És az emberek egymásra találnak, megtalálják, hogy miben szenvednek, és ebben magyarok amúgy is annyira jók vagyunk, hogy létrehozunk egy ilyen kis kultúrát, amiben panaszkodunk, és nagyon boldogok vagyunk, hogy mennyi panaszunk van, és ezzel így erősítjük egymást. Ha megkérdezik, hogy milyen volt ez a 2018-as évünk, lehet azt is mondanunk, hogy abban a főszereplő Isten volt, aki annyi mindennel megajándékozott. Aki egy olyan Isten volt, aki adott álomszerű dolgokat, jó dolgokat, olyanokat, amiknek örülhetek, amiken újonghatok, és amiket elmondhatok másoknak is. Olyan ez, mint amikor valaki odajön hozzánk, és azt mondja, hogy milyen jó, hogy te ebben és ebben ilyen ügyes vagy, ilyen jó vagy. És ad egy pozitív visszajelzés, egy megerősítést, egy bíztatást. De egy kicsit ott van bennünk, hogy nagyon jól esik, köszönöm, de vajon komolyan mondja, te igazat mond, vagy csak bátorítani akar, vagy csak támogatni akar engem. Viszont amikor ezt úgy halljuk, hogy két másik ember beszélget egymással, és abból halljuk, hogy rólunk beszélnek valami pozitívat, valami bátorítást, akkor milyen jól esik nekünk, mert azt érezzük, hogy ez biztos igaz. Ez tényleg így gondolják. Mert nem nekünk akarják mondani, hogy hízelegjenek, vagy valami bíztatást mondjanak, hanem ezt így is gondolják. Amikor Istenről mondunk olyan dolgokat, hogy mit adott álomszerűen, mit adott olyat, aminek örülhetünk, akkor ő is így tud örülni, hogy látja, hogy ezt megosztjuk, hogy ezt nem tartjuk meg magunknak, hogy ezt másnak is odaadjuk. Ilyenkor őt dicsőítjük. Mert elégedettek vagyunk vele. Mert örülünk annak, amit ő adott. Ha mi nem csak Istennek mondjuk el, hogy köszönjük Istenünk, amit adtál, hanem egymásnak is, hogy Isten mennyi mindent adott, az mennyire jó ő neki. Mert elégedettek lehetünk vele. Tehát ez a három dolog, amire visszatekinthetünk ebben az évben. Az egyik, hogy vegyük észre, ami olyan volt, mint egy álom. A második, hogy Istennek köszönjük meg azt, ami olyan volt, mint egy álom és az ajándékait. A harmadik pedig az, hogy és merjük ezt elmondani másoknak is. De ez a Zsoltárnak csak az első négy verse. Folytatódik a Zsoltár. És azért nem hagyja cserben azokat sem, akiknek a szíve most nem újjong, és nem gondolják, hogy csodálatos év lett volna. Hiszen így folytatódik a Zsoltár. Fordítsd jóra sorsunkat, Uram! A délvidéki kiszáradt patakmedrekhez hasonlóan, akik könnyezve vetettek, újongva fognak aratni. Aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, újongva érkezik, mikor kévéit hozza. Látjátok, nem gondolja a Zsoltáros, hogy minden jó lenne. Nem gondolja, hogy csak fenékig tejfel ez az egész helyzet. Nekik is volt rossz, nekik is volt nehézség. És itt is van. Tudja, hogy van olyan patakmeder, ami kiszáradt. Ami már halálán van. Tudja, hogy van, aki könnyezve vet. Tudja, hogy van, aki sírva indul el. És el is mondja ezt. De mégis azt mondja a Zsoltáros, hogy ott van az imádságában végig, hogy fordítsd jóra sorsunkat, Uram. Arra bíztat, hogy ezt imádkozzuk, hogy ezt kérjük. Nem arra, hogy abban erősödjünk meg, hogy ott van a szánkon ez a pazasz, hogy lesz még ez rosszabb is. Eddig is rossz volt. Mit várjunk a jövőtől? Nézzük meg, merre halad a világ. Mit várjunk ettől a 2009-től? Semmi jóra nem számíthatunk. Úgy is olyan lesz, hogy még rosszabb, mint eddig volt. Nem ezt mondja, hanem a imádságban Isten elé viszi a kérését. Istenem, fordítsd jóra sorsunkat. Uram, ami eddig volt, köszönjük. Ami ezután jön, bármi is az, a te kezedbe tesszük le. A te kezedbe tesszük le azt, hogy aki sírva megy el, az tudjon visszajönni újongva. Ezt kérjük. Aki úgy megy el vetni, hogy közben könnyezik, az hadd tudjon visszajönni úgy az ratásból, hogy áldás és bőség van rajta. És bizony vonatkozik ez az imádság a következő évünkre is. Merjük nyugodtan használni, elvinni, újraolvasni a 126. Zsoltárt. Mert ez egy imádság lehet a számunkra, ami emlékeztet minket. De nem csak a következő évre, hanem nagyobb távlatra is elvihetjük ezt az imádságot. Mert az Úr Jézus maga szerzette meg nekünk azt, amiről itt szó van. Az Úr Jézus a halálán és a feltámadásán keresztül hoz létre egy olyan világot majd, amiben nevetés lesz, amiben megtelik a szánk örömmel, nevetéssel és újongással, és eljön ez a világ örökkön, örökké, és nem lesz ennek eleje és vége. Mindig ez lesz. Ezt ő szerezte. Hogyha valaki most ezzel van telve, hogy sírással, fogcsikorgatással és szenvedéssel teli van az ő szíve, lelke, mert tényleg ilyen élethelyzetben van, akkor ott lehet neki ez a reménység, hogy az Úr Jézus ezt elkészítette, ezt elhozza, ezt szeretetből adta, és nem akar ebben hagyni minket. Majd letöröl minden könnyet rólunk. És ezt ünnepeljük az úrvacsorában is, hogy van ez az örök élet, ez az örök szövetség. Efelé megyünk most 2019-ben is, ha megéljük, és így szilveszterezhetünk, hogy visszatekintünk erre az évre alázattal, hálaadással, nem futva előle, hogy ne ijesszen meg, mint az a kutya gazdag réten, hanem szeliden tudjunk visszanézni, hálával a szívünkben, és örömmel a szánkban, hogy lehetett egy csomó olyan dolog, ami olyan volt, mint egy álom. Amen.
Imádkozzunk. Mennyei atyánk, hálásak vagyunk neked az igéért, a magasztalásért, az úrvacsorai közösségért. Hálásak vagyunk egymásért, a gyülekezet közösségéért. Köszönjük azt, hogy ünnepelhettünk, hogy hálát adhattunk, hogy visszatekinthettünk. Urunk, és megvalljuk, hogy mindezek között a legjobb és a legnagyobb öröm számunkra az, hogy téged ünnepelhettünk együtt, egy szívvel, egy lélekkel. Ünnepelhettünk azért, hogy meghaltál értünk és feltámadtál, hogy legyőzted a halált, hogy elhordoztad bűneink büntetését, hogy örök életet ajándékoztál nekünk, élő reménységet. Jézus Krisztus, szeretnénk így tovább menni, hogy téged ünnepelünk, hogy te rád nézünk, hogy te rád nézünk és benned megpihenünk, mert benned szent nyugalom, vigasztalás, hálaadás és reménység vár. Kérünk téged, Szentlélek Úristen, hogy pecsételd el a szívünket, hogy ne imádjon más senkit, egyedül Jézus Krisztust, melynek engedelmeskedik minden. Jézus Krisztus, melynek nevére leborul minden és mindenki egy napon. Szeretnénk, Urunk, már most ezt az imádást folytatni, ebben élni, ebben lélegezni, ebben tenni, ebben szeretni, ebben küldeni oda, ahová menni, oda, ahová küldesz, ebben engedelmesnek lenni, és ebben örvendezni. Kérünk, hogy legyünk örömmondó, békekövetek most itt az év végén, és amikor felvirrad holnap a reggel, az új év kezdetén is. Könyörülj rajtunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.